Ez itt a Tudatos, az Anya podcastje, velem, Bagi Renátával. Két hetente vasárnap egy új epizóddal jelentkezünk, hogy szakértő vendégeimmel átbeszéljünk egy-egy izgalmas témát a tudatos egészségmegőrzés területéről. Az első évadban a longevity-t, az öregedést és annak lassítását veszük górcső alá. És most következzen 25 perc tudatosság. Vágjunk bele! Sziasztok! Ez itt az Anya Tudatos podcastjének a hetedik epizódja. A mai adásban vendégem Máté Andrea lesz majd. Szervusz!
Szia,
köszöntelek
sziasztok.
A stúdióban.
Köszöntök
és a podcastben.
Én is mindenkit.
Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy ma velünk. Ugyanis egy nagyon-nagyon érdekes témáról fogunk ezúttal is beszélni, itt a tudatos egészségmegőrzés témakörén belül. Azt látjátok, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk azért itt a megelőzésre, a prevencióra, hiszen azért abban minden szakértőnk egyetért, hogy sokkal könnyebb megelőzni a problémákat, mint utána kezelni őket, és hát ezzel nem is mondunk azt hiszem semmilyen újdonságot. Bemutatom a mai vendégemet, és utána elmondom, hogy mi az a két téma, amit ma mára kiválasztottunk, és ami azt gondolom, hogy nagyon sokunk számára abszolút egy újdonság, és egy nagyon izgalmas terület. Máté Andrea laboratóriumi kutató, klinikai biokémikus végzettséggel rendelkezik, több mint 30 éves labordiagnosztikai múlttal. A SZINLAB hálózati preanalitikai szakértőjeként és szakmai edukációs megbízottként számos különböző területért felel. Az elmúlt évek során a preanalitika területén több száz oktatást és tanácsadást tartott mind kollégák, mind partnerek számára. Laborkonzulensként pedig a vizsgálat előtti konzultációkban segíti a pácienseket a megfelelő laborvizsgálatok kiválasztásában, a vizsgálat utáni konzultációkban pedig a megfelelő szakember orvos kiválasztásában nyújt segítséget. És jól mondtam? Ezt így, de ez nem foglalja össze teljesen a te munkádat, viszont szerettem volna, hogyha te mondod el azt, hogy a preanalitikai szakértő és a preanalitikai munka, az tulajdonképpen mit jelent?
Hát nagyon szívesen elmondom, mert ugye sokak számára ugye ismeretlen, mert csak annyit tudunk, hogy laborvizsgálatra megyünk, de ahhoz, hogy mi megfelelő laboratóriumi eredményeket kapjunk, ugye egy laboratóriumi vizsgálatnak a fázisai során nagyon-nagyon fontos, hogy nagy hangsúlyt kapjon a preanalitika, azaz minden, amikor mi megjelenünk az orvos előtt, tehát onnantól számítva, addig, amíg a mi mintánk mérésre kerül, az mind-mind a preanalitika folyamata foglalja magát. Tehát, hogy elrendelődnek nekünk a vizsgálatok, hogy a mintavétel megtörténik, hogy a minta az kezelésre került, tehát, hogy centrifugáljuk, szeparáljuk, mérésre kész állapotba hozzuk. Preanalitikába tartozik a szállítás folyamata, hogy a szállítás körülményei ugye megfelelőek legyenek, megfelelő hőmérsékleten szállítódjon a minta, hiszen ezek mind-mind be fogják folyásolni a mi mérési eredményeinknek a valóságát. Tehát az, hogy mi tényleg az állapotunknak megfelelő eredményt kapjunk, ehhez nagyon-nagyon fontos, hogy a preanalitika az megfelelő legyen. És hát köztudott az is, hogy a preanalitikai tényezők 85%-ban befolyásolhatják az eredményünknek a validitását, tehát hogy ezen vagyunk minden laborszakember, hogy a preanalitika az megfelelő legyen, mindenki ismerje, hogy hogyan kell ebben a fázisban eljárni, hiszen az a célunk, hogy a megfelelő eredmény alapján egy megfelelő klinikai döntést hozzon majd a klinikus akkor, amikor a betegnek valamilyen eredményét értelmezi.
Ez nagyon érdekes szerintem, és azért főleg, hogy ma egyre többet találkozunk így átlag emberek a szülővizsgálatokkal, a különböző, akár egy vérvétel, vizeletvétel, ezek már teljesen rutinnak számítanak a legtöbb ember számára, és szerintem házi orvos is nagyon gyakran rendeli el, de nagyon keveset tudunk arról, hogy mi történik ezután, hogy az ember leadja a mintáját, vagy leveszik a vért, vagy beküldi, vagy behozza magával, éppen attól függően, hogy miről van szó, hogy ezek után milyen fázisok, amivel a következő dolog, amivel szembesülünk, és ami megérkezik hozzánk, az ugye a lelet. És akkor az ember szerintem egy vad googlözésbe kezd, megnézi, hogy mi van becsillagozva, mit jelent egyáltalán az a három betű, ami valaminek a rövidítése, és akkor mindenféle téves információkat talál sok esetben, illetve hát ugye a másik dolog az, hogy ezeknek az összefüggése például sokszor számít. Én például nagyon emlékszem arra, amikor az első gyermekemmel voltam várandós, és megjött a leletem, és akkor tele vagy csillagokkal, úristen, és aztán mondta a nőgyógyászhoz mentem, hogy hát ez most mi történik itt, mert hogy tele vagyok csillagok, és mondta, hogy hát teljesen más ugye, a terhesség alatt azok az értékek, amiket elvárunk, és hogy ezek itt a nem a terhes nőkre vannak ezek az intervallumok mondjuk ott megállapítva, tehát ezek a dolgok, amik nálam mondjuk be vannak csillagozva, ezek egyébként teljesen normálisak, mondjuk a várandóság állapotában. Tehát, hogy az ember szerintem sokszor, amikor e-mailben megkapja a leletét, akkor elkezdi ezt így magában vizsgálni, nézegetni, az interneten olvasgatni, és teljesen vagy összezavarodik, vagy elképesztő pánikba kerül, hogy most akkor mégis neki mi baja van, és itt most miben fog tönkre menni. És ugye ezért nagyon fontos ugye az, és most erről is fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy ez nagyon jó, hogy végeztettünk vizsgálatokat, és szűrővizsgálatokat, laborvizsgálatokat, de hogy ennek a megfelelő kiértékelése, az értelmezés és hogy kontextusba helyezése, az mennyire fontos?
Hát itt most nagyon sok mindenről beszélünk, ugye egy picit visszacsatolva a preanalitikára, tehát nagyon fontos az, hogy a páciensek ugye most már egyre öntudatosabbak, és igen, szeretnék magukat kivizsgáltatni, meg elmennek laborvizsgálatra, de az, hogy hogyan jönnek laborvizsgálatra, az nagyon fontos. Tehát ha nem a megfelelő körülmények között jövünk adott vizsgálatra, legyen ez az éjgyomorfeltétel, legyen ez a napszakfüggés, hogy a napnak melyik időszakában megyünk, egyéb speciális körülményekre odafigyelünk, hogy bevehetjük a gyógyszereinket, vagy nem, vagy végezhetünk-e fizikai aktivitást, és mennyi idővel a mintavétel előtt, hiszen ezek nagyon sok laboratóriumi paraméternek az értékét megváltoztatják, és hogyha mi ezt nem értő kézzel, szemmel elemezgetjük, tehát igénybe vesszük a Google doktornak a segítségét, akkor nem tudjuk helyén kezelni az eredményeinket, és tényleg nagyon meg fogunk ijedni. És ugye ugyanez a terhességnek a megléte, hiszen az egy más állapot, és hát a laboratóriumi leletek mögött általában egészséges emberekből felállított referencia tartományok vagy értékek vannak meghatározva. Sajnos még nem tartunk ott, hogy terhességi referencia tartományok lennének, hogy a kismamák ugye ne ijedezzenek, hogy amikor megkapják a leletet és elkezdik nézegetni az interneten, hogy úristen, most nagyon magas a fehérvérsejtem, vagy nagyon alacsony a karbamidom, ugye, ami egy vesefunkciós paraméter adott esetben, ugye fehérje anyagcserét monitorozzuk vele nagyon sok állapot esetben, úgyhogy jó lenne, hogyha tényleg mindig klinikus értelmezni, vagy laborszakember értelmezni a leletet, és tényleg nem győzzük hangsúlyozni, hogy megfelelő körülmények között kell menni, hiszen ha ezeket nem tartjuk be, az eredményeink az adott referencia tartományon belül nem jól értékelhetőek. És ugye szeretném felhívni a figyelmet, hogy most bevezettünk, a Színlab bevezetett egy új szolgáltatást, ugye ez az AI Life okos lelet szolgáltatás, ami azon túl, hogy több betegség csoport kockázatát tudja megbecsülni a laboratóriumi eredmény alapján, azon túl leletértelmezést is nyújt az eltérő paraméterekről, tehát ha azt látjuk, hogy nekünk valamelyik paraméterünk pirosba, vagy kékbe, ugye a zöld a jó, a piros a magas, a kék az alacsony ezen a leleten, tehát ilyen színkódolással van a lelet ellátva, akkor ezekről az eltérő eredményekről ő egy magyarázatot is ad, megkönnyíti a páciensek dolgát ilyen szempontból, hogy nem kell keresgélni, hogy akkor most ez, mi ez a paraméter, miért magas nekem, miért alacsony, mert erre teljesen jó laborértelmezés található, sőt, felveti még annak is a lehetőségét, hogy akkor milyen egyéb vizsgálatokat kellene, vagy laborparamétereket kellene megnézni, ezt a pácienseink nagyon szeretik. És nyilván azért okos lelet, mert egy matematikai szoftver vizsgálja ezeket az eredményeket, a mi labor eredményeinket, egy óriási nagy halmazzal hasonlítja össze, amelyben ugye szintén laboratóriumi eredmények vannak. Ez több millió páciensnek a több százmillió valós, validált diagnosztikus eredménye, és ezáltal ugye kockázatot tud megbecsülni arra vonatkozóan, hogy valamilyen betegségünknek a megléte az ugye valószínűsíthető-e. Nyilván ez nem diagnózis, ez egy kockázatbecslés, de felhívhatja adott esetben olyan még tünetmentes betegségekre a figyelmet, amelyre jó, hogyha időben fény derül, tehát ebben segíthet a szakorvosoknak is, hogy akkor figyeljenek oda esetleg, további vizsgálatokat indikáljanak, hogyha ha erre gyanú van. Nyilván azt nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy krónikus betegek, tehát akiknek kezelt betegségük van, tehát azoknak a laboratóriumi paraméterei általában ugye már a normális értékeken vannak, tehát az ő esetükben ugye az, hogy egy meglévő betegsége van, azt már nem fogja megbecsülni, hiszen normális a labor paramétere, tehát egy normál eredmény, ami nem kiugró, az már nem hasonlítódik össze ugye a szoftvercsomagnak az egyéb eredményeivel.
De hogy akkor ez például különösen érdekes lehet olyan esetekben, amikor mondjuk van egy generációkon átívelő, visszavisszatérő betegség, akár egy anyagcserebetegség, egy cukorbetegség, egy magas vérnyomás, egy bármi, akkor itt ez ebben például segíthet, hogyha az embernek mondjuk még nincsen esetleg ilyen problémája, de tudom, az anyukámnak is volt, a nagymamámnak is, ha nem tudom, és ez nyilván nagyon sok más betegségnél is, de majd ezt mindjárt mondod, hogy mik azok, amiknél például ez akár egy előrejelzőként szolgálhat, és elérkezik az ember mondjuk a 35-40 éves, van egy adott életmódja, amit folytat, akkor akár ezekkel a vizsgálatokkal előre lehet jelezni, hogy tekintve azt, ami már örököltem, plusz az életmód, amit folytatok, ezzel így most én hogy állok, mennyi az esély annak, hogy ez nálam is ki fog esetleg alakulni, mondjuk 10-20 év múlva. Jól értem, ezt jól gondolom?
Hát nem pontosan így van, ugye, tehát, hogy az esély, azt tudjuk, hogy a kor előre haladtával egy csomó betegség szempontjából ugye mindig nő. De hogy milyen betegségnek ennek az esélye, ez attól is függ valóban, ahogy említetted, hogy családi halmozódás az fennáll-e. Inkább itt a konkrét, akkori valós eredményeidhez hasonlítja azokat a meglévő eredményeket. Tehát ilyen prevenció, amiről te beszélsz, az inkább ugye egy genetikai vizsgálat lehet. Erre is lesz majd lehetőség. Most dolgozunk egy új vizsgálatnak a bevezetésén, ami genetikailag fogja predesztinálni, megmondani, hogy akkor nálunk milyen betegségeknek a kialakulása lehetséges, de ez nem. Ez a laborvizsgálat, a pillanatnyi labor eredmény alapján ugye azt hasonlítja össze egyéb labor eredményekkel, és így generál egy becslést valaminek a kockázatára. 14 féle betegségkockázatot tudunk vizsgálni, ugye van vagy 3 féle csomagunk, az egyik 7-et, a másik 12-t, a harmadik 14 kockázatot tud becsülni, ugye ez azt jelenti, hogy több laborparaméter emelődik be a 12-esbe, mint a 7-esbe, a 14-esbe is ugye még több. Ez lehet pajzsmirigybetegség, májbetegség, zsíranyagcserebetegségek kockázata, vesebetegségek, cukorbetegségek különböző formái, táplálkozási anémiák, epe- és hasnyálmirigybetegségek, immunológiai betegségek, autoimmunbetegségek, és hát ugye szívérrendszeri betegség, hiszen az ugye Magyarországon is nagyon gyakori, és hát ritka betegségek, meg egyes daganatos betegségek kockázatát is. Tehát ugye nem fogja megmondani konkrétan, hogy ez, hanem hogy valaminek a kockázata az felmerül. És ugye ez százalékos becslést ad, úgyhogy, és minden betegségnél ugye más a százalékos becslés, hiszen az előfordulási gyakorisághoz viszonyítja, tehát lehet, hogy 5%-on feletti egyiknél, a másiknál 10%, ugye ezt nyilván majd a szakorvos fogja értékelni, hogyha felkeressük, és akkor további lépéseket elrendeli.
De akkor ezt gondolom mindenképpen úgy is érdemes csinálni, nem? Hogy tehát ezt az ember, ha elvégezteti ezt a vizsgálatot, akkor ezzel utána mondjuk egy orvoshoz fordul, hogy akkor ezt így ő is lássa, és hogyha esetleg bármilyen intézkedést kell tenni, vagy esetleg tanácsot ad a továbbiakra nézve.
Igen, igen. Mi mindenképpen ezt javasoljuk. Tehát ugye, és azt is, hogy nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy a lelet értelmezés az mindig a klinikus és ugye a labor szakember együttes feladata, tehát hogy a páciensek ne próbáljanak meg önmagukat diagnosztizálgatni, hanem igenis menjenek el a klinikushoz, a szakorvoshoz, aki az anamnesztikus tüneteikkel, a klinikumukkal együtt fogja értelmezni a laborleletüket, és nyilván megkérdezi a körülményeket is, ahogyan elmentek vizsgálatra, hiszen említettem, hogy azok nagyban befolyásolják az eredményeket.
Most említetted ugye itt a gyógyszereket, hogyha már van valakinek valamilyen fennálló betegsége, amire esetleg már gyógyszereket szed, és amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor mondtad nekem ezt, számomra egy életkérdését oldottad föl ezzel, mert én nagyon sokat gondolkodtam már egészen régóta azon, hogy hogy lehet az, hogy amikor egy gyógyszert felírnak nekünk, vagy beszedünk, akkor rá van írva, hogy mondjuk kétszer egyet kell belőle szedni, és mondjuk annak is, aki 50 kiló, meg annak is, aki 110 kiló, és különben is az egyik férfi, a másik nő, tehát rengeteg ugye eltérő faktor, és akkor ezek még csak a legalapabbak, akkor már abban ne is menjünk bele, hogy nyilván rengeteg minden befolyásolja azt, hogy ez a gyógyszer hogyan hasznosul, hogyan szívódik föl. Tehát én ezt valahogy sose értettem, de úgy voltam vele, hogy hát valahogy biztos ki van találva. De azért sok olyat is hallottam, amikor ugyanaz a gyógyszer az egyik embert borzasztóan fejbe vágja, és olyan tüneteket produkál a másiknak, meg aztán kevés, és akkor állítgatják is esetleg ezeket a gyógyszereket, meg növelik, vagy csökkentik a mennyiségét. És akkor te mondtad, hogy van erre most már azért egy nagyon-nagyon-nagyon hát számomra teljesen újszerű vizsgálat, ugye, amit a farmakogenetikai vizsgálat, ugye, amit ti is végeztek. Mesélnél erről egy kicsit bővebben?
Igen, én nagyon szeretnék erről beszélni, és nagyon szeretném, hogyha a páciensek ugye tudnának erről a lehetőségről, mert elég csak egy egyszerű fájdalomcsillapítóra gondolni, el tudjuk képzelni azt, vagy lássuk azt, hogy beveszem én ugyanazt az adagot, nekem nem had, beveszi a másik ember, ő sokkal rosszabbul érzi magát, vagy beveszi a harmadik ember, és neki tényleg jól hat, ugyanaz a dózis. Ugye a gyógyszerek átalakításában, lebontásában különböző enzimek, fehérjék vesznek részt, és ugye ezek egyéniek. Tehát ezért van az, hogy a gyógyszerek, ugyanaz a dózis nem egyformán fognak ránk hatni, és a farmakogenetikai vizsgálat ebben segít bennünket, hogy meg fogja nekünk mutatni azt, hogy mi egy gyógyszer lebontás szempontjából, vagy gyógyszer hatékonyságának a szempontjából, ugye mi gyorsbontók vagyunk, normálbontók vagyunk, vagy lassúbontók vagyunk, és ilyen szempontból képet kaphatunk arról, hogy az adott gyógyszer, vagy hatóanyag számunkra megfelelő lehet-e. Mert hogyha gyorsan lebontjuk, akkor nyilván nem tudja a hatékonyságát kifejteni, hogyha lassan bontjuk le, akkor az is jelentheti, hogy ez a gyógyszer számunkra toxikussá válhat, és ugye egész komoly következményei lehetnek ennek. Vagy pedig ugye gyógyszerkölcsönhatások szempontjából, tehát ha többféle gyógyszert szedünk, akkor is nagyon hasznos lehet, hiszen megmutatja nekünk azt, hogy a két gyógyszert együtt szedve esetleg azért áll elő toxikus hatás, és ez nagyon fontos lehet nekünk, mert ha belegondolunk abba, hogy számtalan gyógyszert szedünk, ugye nagyon sokan szednek különböző fájdalomcsillapítókat, vérnyomás csökkentőket, csak hogy így a legalapabbakat említsük. Ugye vannak antidepresszánsok, amelyeknek a hatásáról kimutatták, hogy 50%-ban hasznosul csak a hatóanyag, tehát számtalan
ember... Ez rendkívüli veszteség azért.
Igen, így van, és ugye ezért nem mindegy, hogy melyik gyógyszert szedjük ezekből is. Úgyhogy erre vonatkozóan is képet kaphatunk, hogy akkor melyik nekünk a megfelelő gyógyszer, amelyet mi jól fogunk hasznosítani, hiszen a mi gyógyszerbontó, metabolizáló enzimjeink jól működnek, ugye nincsenek benne genetikai elváltozások, ezért ki fogják fejteni a megfelelő hatást, és ugye a gyógyszer számunkra hasznos lehet.
Ez mennyire változik az idő előrehaladtával, vagy ez egy ez egy adottságunk, amit, hogyha mondjuk, tehát például, ha most én megcsináltatok egy ilyen vizsgálatot, akkor számíthatok arra, hogy ez így marad, és hogy ez később is nagyjából változatlan, ez az én például, hogy mennyire bontom gyorsan, vagy ilyesmi, vagy ez változik az idővel?
Ez a vizsgálat egy életre szól, hiszen ugye ez rólunk ad egy térképet, úgymond, ami enzimjeinkről, úgyhogy ez örök. Tehát, hogyha ezt megkapjuk...
Ezért nagyon sajnálom, hogy ez nem egy magától értetődő dolog, tehát, hogy abban a pillanatban, hogy különböző gyógyszerek felírásra kerülnek, azért egyek másik elég komoly következményei, vagy akár komoly mellékhatásai vannak, hogy azért ott nagyon jó lenne, hogyha ezek megelőznék, vagy egy ilyen feltérképezés megelőzni a gyógyszernek a felírását, és esetleg nem az lenne, hogy valaki akár túl van adagolva egy gyógyszere, vagy éppen az, hogy nem éri el a kellő hatásfokot.
Ez nagyon jó lenne, ha így lenne, tényleg, valóban, ugye ez nem egy olcsó vizsgálat, és ugye nyilván a gyógyszerlobbi is mondjuk ki, hogy ez közrejátszik abban, hiszen akkor nem fogunk ennyi gyógyszert felírni, nem fogunk ennyi mindent szedni, hogyha tényleg a személyre szabott orvoslás kerül ugye előtérbe, pedig hát azt gondolom, hogy ez a jövő. És
most ha valaki már szed valamilyen gyógyszert, például szed egy vérnyomás csökkentőt minden nap, és szeretné megtudni, hogy akkor most ez mondjuk ez alapján neki ez jó, vagy mondjuk egy valamilyen egy antipszichotikumot, vagy bármilyen ilyesmi szert. Akkor amikor ezt a vizsgálatot elvégezteti, az is úgy történik, hogy ő szedi ezt a gyógyszert, vagy akkor mondjuk abba kell hagynia, tehát ez kell egy...
Nem kell abba hagyni, tehát genetikai vizsgálatok esetében nem kell abba hagyni semmilyen gyógyszert, ugye ez a kettő ilyen szempontból nincs hatással egymásra, tehát nyugodtan szedheti a gyógyszerét, és ugye úgy kerül a vizsgálati eredmény közlésre. Nagyon érdekes, mert olyan a lelet maga az úgy néz ki, hogy ugye kapunk arról képet, hogy csökkent hatás lehetséges az adott gyógyszere vonatkozóan, előírás szerint alkalmazható, meg fokozott toxicitás lehetséges. És ugye ez ilyen sárga, zöld, piros oszlopokba van beírva, és ugye oda kerül a pötty az adott gyógyszere vonatkozóan, vagy hatóanyagra vonatkozóan. Így, hogyha mi több gyógyszert szedünk, tehát azt is láthatjuk, hogy az adott gyógyszerek mondjuk a piros oszlopban vannak, vagy mind a kettő a zöld oszlopban van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a jövő, tehát ha ugye kiválaszthatunk csomagokat, hogy csak a kardiológiai gyógyszereket, csak a reumatoid gyógyszereket nézzük meg, vagy gasztrogyógyszereket nézzünk meg, vagy pszichotikumokat nézzünk meg, de szerintem sokkal nagyobb értelme van az összesnek, tehát a teljes csomagnak az elvégzésének, hiszen sosem tudhatjuk, hogy az életünk előre haladtával milyen más gyógyszereket fogunk szedni, és ugye mivel ez a vizsgálati eredmény örök, úgyhogy ebbe csak beemelődhetnek később más gyógyszerek. Nem tudom, azt hiszem nem említettem, hogy 500 féle gyógyszert és hatóanyagot tudunk most vizsgálni. És ugye ebbe majd későbbiek során még bekerülhetnek egyéb gyógyszerek, de azt gondolom, hogy a teljes panelt érdemes megcsináltatni, mert mondom, ez az eredmény egy életre szól, és ugye nem tudhatjuk, hogy milyen egyéb gyógyszereket fogunk szedni még az életünk folyamán, legalább akkor már úgy tudunk gyógyszert szedni, hogy az valóban el fogja érni a megfelelő hatást számunkra.
Hú, nagyon-nagyon érdekes, amiket mondtál, és főleg szerintem azok számára, akik azért a tudatos egészségmegőrzésben hisznek, és szeretnek előre gondolkodni az életükkel, az egészségükkel kapcsolatban, azért számukra akár ezek a nekem nagyon új vizsgálatok borzasztóan sok információt és lehetőséget adhatnak arra, hogy tudatosabban kezeljük akár például a gyógyszerszedési szokásainkat is, vagy hogy mondjuk felhívjuk a saját figyelmünket, hogy tisztában legyünk azzal, hogy hogyan is állunk mi most, akár az életmódunkkal, így a kor előre haladtával, és milyen az egészségi állapotunk. Van egy kérdésem, amit az évad minden vendégének felszoktam tenni, és nagyon örülnék, hogyha te is elmondanád, hogy számodra mit jelent az öregedés?
Hát Ez jó kérdés számomra, mert ugye nekem már a B oldal forog, azt szokták mondani, igen. De nem, én ezt nem élem meg olyan nagyon tragikusan, nyilván az ember látja a változásokat, de én eleve egy ilyen sportember vagyok, tehát én anélkül nem tudok meglenni. A táplálkozás nagyon fontos szerintem, a megfelelő tápanyagoknak a bevitele, és megpróbálok jól étkezni, ez azt jelenti, hogy legalább a megfelelő minőségű ételeket próbálom megenni, ha nem is van, nincs is napközben időm úgy, hogy tényleg legalább az időközöket betartsam. A rengeteg mozgás, azt gondolom, és hát pihenés is nagyon jó lenne, erre nem mindig jut idő, de azt gondolom, hogy így nagyjából ennyi számomra az öregedés. Látom, hogy a gyerekeim szépen öregszenek, és ennyi, tehát így tudatosul bennem, hogy fölöttem is telik az idő, de azt gondolom, hogy tényleg szakítsunk időt magunkra, a nőknek meg különösen nagyon fontos, hogy tényleg tudom, hogy a család, meg a gyerek, meg a férj, ez mindenki fontosabb, de nem. Tehát, hogy ne akkor kezdjünk észbe kapni, amikor már tüneteink vannak, és ugye először jönnek a pszichés tünetek, de és utána majd jönnek az egyéb problémák, ne akkor kapjunk észbe, legyünk egy picit önzőek, figyeljünk oda magunkra, mozogjunk, sétáljunk, pihenjünk, kapcsolódjunk ki valamilyen formában, mert hát az anyagcserénk lassul, és ne akkor kapjunk észbe, hogy akkor most elhisztunk, most ilyen-olyan egyéb problémáink vannak, tényleg törődjünk magunkkal.
Hát ez egy nagyon kedves útra való volt szerintem, ezek a gondolatok, amiket itt most elmondtál, mert ez nem csak a saját megélésed, hanem sok olyan kívánság, és szerintem ilyen szép kis, hát tényleg egy útra való, ami minden nézőnek és hallgatónak hasznos, és jó, hogyha erre gondol a napjaiban és a jövőjében, úgyhogy ezt köszönöm neked, hogy ilyen szépen összefoglaltad. A mai adásban az Anya Tudatos Podcastjének a 7. epizódjában Máté Andrea, klinikai biokémikus volt a vendégem. Beszélgettünk a megelőzés és a prevencióról egy kicsit új és nagyon korszerű aspektusból, beszélgettünk ugye itt az okos leletekről, illetve a farmakogenetikai vizsgálatokról, és hogy ezek miért fontosak, és hogyan szolgálják a tudatos egészség megőrzést. Úgyhogy remélem, hogy számotokra is nagyon sok hasznos gondolat volt a mai adásban. 2 hét múlva pedig, hogyha minden jól megy, akkor azt az adást fogjátok látni, amit az élő podcast eventünkön rögzítettünk novemberben. Itt ugye 3 vendég volt velünk a korábbi adásokból, Rácmalnár Lili, Paksi András és Szemző Fruzsi, és velük volt egy nagyon jó beszélgetésünk, úgyhogy ezt az anyagot fogjuk itt az év végére majd még feltölteni nektek a YouTube-ra, illetve a különböző felületeinken, ugye az Anya Tudatos Podcast csatornájára, úgyhogy ha még nem iratkoztatok föl, akkor iratkozzatok föl, és akkor értesítést kaptok majd erről a részről is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hogy néztétek, hallgattátok ezt az adást, és Andrea, neked is nagyon köszönöm, hogy eljöttél ma hozzánk, és elmondtad ezeket a dolgokat.
Én köszönöm, hogy meghívtatok, nagyon örültem, hogy elmondhattam.
Köszönöm. Sziasztok!